Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Balázs János Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész a napembere, aki kiskorában állítólag többször is a zongora alatt aludt, hogy még annyi időt se veszítsen, amíg a hálószobából kiér a nappaliba. Felébredve most is rohan a zongorához, azt mondja, olyan ez, mint valami mágikus vonzás. 4 éves kora óta napi 6-7 órát játszik múlhatatlan szenvedéllyel. A Margit-szigeti szabadtéri színpad nyitó eseménye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje, melyhez Balázs János sztárvendégként csatlakozik idén. Őt ismerhetjük meg jobban zene után, már is kezdünk. Maradjatok ti is!
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, ahogy ígértem, Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas, zongora, művész, a napembere, akit köszöntök, szia!
Szervusz, köszöntelek és a hallgatókat is!
És elmondtam már itt a beharangozóban, hogy nagyon fiatal vagy, és a, igen, hát ez a megítélés kérdése, hogy tehát, hogy ahhoz képest nagyon korán, nagyon sokat elértél, de ennek megvolt az előzménye, te egészen pici korodtól kezdve napi nagyon sok órát töltesz gyakorlással, és egyszer valahol mondtad is, hogy volt, amikor a zongora alatt aludtál, hogy időt se veszíts. Nyilván ezt mindenki kihasználja, hogy erre lecsapjon erre a kis történetre, hogy mégis ez mit jelent.
Hát ugye annyira szerettem a zongorát, és annyira a bűvkörébe kerültem, tulajdonképpen már ilyen 4-5 éves koromban, hogy valóban játék volt, olyan játék, amihez az ember ragaszkodik, a gyerek ragaszkodik, mint a kis maci, vagy a bármi. Nekem a zongora volt ez, és ezért akartam tulajdonképpen a zongorával aludni, illetve hát azt akartam,
ja,
hogy...
Igen, ez mennyire érthető, igen, hogy a közelében, ott
igen,
vele.
Megnyugtató volt, vagy hát ez volt a legfontosabb, és ugye minden reggel emlékszem, amikor felkeltem, az első gondolatom az, hogy rohanni a zongorához, és gyakorolni. Úgyhogy egy párszor hát megengedték a szüleim, hogy a zongora alatt aludjak. Azt hiszem, hogy ez döntő kérdés, vagy döntő szempont volt abban, hogy kialakult a hangszerrel, a zenével egy olyan viszonyom, ami tulajdonképpen a mai napig is ebből táplálkozom, és ebből jönnek azok a gondolatok, azok, ez a köldögzsinór kötődés a hangszerrel, ez a gyerekkori szerelem, ami tulajdonképpen eredményezi azt, hogy amikor már munkává vált, még hogyha áldásos munkává is, akkor is az ember érzi ezt a közelséget a hangszerrel, a zenével a kapcsolatot.
Hova datálható ez? Van-e arra emléked, hogy mikor és hogyan szerettél ebbe bele? A hangzásába, a kinézetébe, az, hogy lehet ezt uralni, lehet rajta játszani?
Tulajdonképpen ugye szerencsés ember vagyok, mert így zenész közegben nőttem fel. Tehát nekem apukám felől több generáció visszamenőleg zenész, úgyhogy nálunk állandóan szólt a zene, állandóan szólt a zongora, jött csellista, hegedű
pillanat,
művész.
Nincs olyan külön, hanem egész egyszerűen ez a közeg.
Hát igen, és akkor hallottam, láttam, viszont érdekes, hogy nem inspirált annyira a könnyű zene, mert könnyű zenét hallottam otthon, inkább az, amit hallottam lemezeken, CD, hát nem, az még lemez volt, ilyen volt bakelit lemez is, meg ugye az újdonság volt ugye a CD, mint olyan, és ugye itt jön be a képbe Cifra György, az én nagy példaképem, őt hallgattam, ő volt a klasszikus zenész otthon, a lemezlejátszókon, és ez inspirálta arra, hogy menjek oda a hangszerhez, és kezdjek el pöttyögni, kikeresni melódiákat. És hát elég hamar megtaláltam ezeket a dallamokat, autodidakta módon tulajdonképpen, és elkezdtem játszani, és ez annyira beszippantott, mint amikor a kisgyerek rájön, hogy a Legóval nem csak kis darabokból áll, hanem lehet építeni egy házat is, vagy bármit. Na, én így voltam a dallamokkal.
Igen, ez elképesztő, hogy általában a nagy zenészek mindig erről számolnak be, hogy picikorban valamiféle érdeklődés, és aztán utána minden jött egyik a másik után, és próbálgatni, miközben hát ugye, ilyenkor tudom azt, én mindig azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt a fajta tehetséget, ezt a fajta érdeklődést, ezt a fajta kapcsolódást valahonnan egy másik világból hozzátok tizenészek, mert mindaz, amit elmondasz, az értem. Hidd el, hogy halandó ember hiába pötyög, nem fognak, tehát nem jönnek úgy a dallamok, de ez nem mentesít senkit az alól, hogy nyilván óriási erőt és energiát kell beletenni és sok-sok gyakorlást, de az, hogy ez a kapcsolódás megtörténjen, ez biztos vagyok benne, hogy valami földön túli.
Ebben én is hiszek, és azt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen azt a nagyon sok munkát, amit bele kell tenni, az csak annak érdemes, akinek igazán van hozzá tehetsége.
A tehetség mert ahhoz az... egyébként sok, ugye?
Ez a igen, pontosan. Egyébként felesleges volna beletenni, ha az embernek nincsenek olyan lehetőségei a tehetsége által. És a tehetséget azt én nem kifejezetten csak és kizárólag a zenében megnyilvánuló képességekre értem és gondolom. Ugye ehhez kell egy kitartás, egy erő, kell egy olyan idegrendszer, ami ugye megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy a színpadra lépés előtt, a színpadon és utána is az ember viselje a stresszt, a pozitív stresszt is, tehát a sikert, mint olyat, és természetesen azt is, amikor nem sikerül valami. Nagyon sok művész van, aki otthon vagy hangfelvételeken zseniálisan játszik. Ahogy egy hallgató beül, és produkálnia kell magát valaki előtt, akkor megbénul. Tehát nagyon sok minden összetevője van ahhoz, hogy valakinek a tehetsége valóban úgy nyilvánuljon meg, ahogy kell, és ahogy a Jóisten azt elrendelte.
Hát egyébként tele van a történelem olyan óriás művészekkel, akiknek a tehetsége vitathatatlan, azt a nyomást meg már nem bírja elviselni, amit hoz, akár a fellépés, akár egy együttes vagy formáció igazgatása, vagy frontemberség, vagy egyáltalán csak az, hogy ezt mások elé tárja. Úgyhogy erről nagyon sokat hallani, és igen, valóban ezeknek mind együtt kell állnia. Na most te hogy állsz ezzel?
Azt hiszem, hogy az a legfontosabb ebben az egész zeneművészeti mozgástérben, ahol mi ugye élünk és vagyunk, hogy és ez most lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, de azt hiszem, hogy rájöttem itt az elmúlt, nem tudom, lassan 30 éves pályafutásom alatt, hogy 5 éves korom óta kezdhetem, hogy nagyon kell szeretni a zenét. De tényleg nagyon kell szeretni, mert az átlenni, ez az, amikor egy embert nagyon-nagyon szeretünk, ugye, akkor mindig vannak hibák, mindig vannak nehéz pillanatok, mindig vannak olyan feladatok, amelyeket a sors ad nekünk, és akkor ott derül ki, hogy mennyire szereti az ember a másikat, kitart-e mellette, társa-e valóban. Na, egy kicsit ilyen a zene is, hogy ez a sok nehézség, amit hozott az élet, akár beszéltünk a Covidról, akár beszéltünk egy nyomásról, ami ugye az emberen van, főleg, hogyha a díjainak vagy az ismertségének a száma az egyre nő, a minimum csodát várnak a művésztől, pedig hát halandó emberek vagyunk. És itt számomra csak és kizárólag az segít, és az lendít át a nehéz pontokon, hogy én tényleg, amikor leülök zongorázni, akkor imádom azt a darabot. És valóban ki tudom magam teljesíteni lelkileg azokban a művekben, amelyeket írtak.
Igen, értem mindazt, amit mondasz, és nekem is ilyenkor az szokott lenni a kérdésem, a sportolóknál és a zenészeknél szokott ez lenni, hogy a kamaszkor az hogyan vészelődik át, tehát amikor a napi 4-6-7 óra gyakorlás is elő van írva, és kell ahhoz, hogy eredményt érj el, miközben egyébként ott a korosztályos társasági élet, amiből kimarad, vagy lehet, hogy nem maradsz ki, mert nem is tudod, milyen az. De ugye a kamaszkor az, amikor megtörténhet egy olyasfajta lázadás, egy olyasfajta figyelemelterelődés, ami kiveszi az embert ebből a versenyszerű készülésből. És szerintem a zenére ugyanígy mondhatjuk, mint a sportra.
Milyen jól mondod, az abszolút így van. Több a csoda gyerek, mint a csoda felnőtt. És valóban igen, a kamaszkor az választó víz, hogy egyrészt ugye kiderül, hogy valóban csak egy gyermeki lelkesedés, vagy egy igazi hivatásszerű érzet az, ami benne uralkodik és benne van. Illetve valóban ugye el kell kezdeni felépíteni egy hosszú távú gondolkodásmódot, amiben egy jövőképet is realizál az ember. És hát valljuk be, bármennyire is szép ez a szakma, nem a legvonzóbb szakmák egyike, tehát ez valóban nagyon kell szeretni a zenét, a zongorát, hogyha most az én aspektusomból beszélek, bennem soha nem fordult meg, hogy most ezzel milyen sikereket lehet majd elérni, milyen fizetésem lesz majd, ha egyszer kapok érte fizetséget. Tehát tényleg én ezt szerettem volna csinálni, és szerencsés vagyok, tehát a szerencsés egy tehetségfaktor, hogy az előbb beszéltünk, hogy mennyi minden kell, nem elég csak a zenei tehetség, a jó ritmusérzék, nagyon sok összetevője van. Másrészt én tínédzser koromban megszállottan gyakoroltam, és nagyon örültem neki, hogy magántanuló voltam, tehát mindenből kimaradtam, és én ezt nagyon jónak éltem meg, és most egy kicsit visszasírom. Nagyon jó lenne.
Igen.
Én nem voltam táborokban, én nem voltam bulikban, szülinapi bulikban, én folyamatosan otthon voltam, gyakoroltam saját magam miatt. Tehát ezt én akartam.
Igen,
nem
igen,
volt
igen,
rám
igen,
erős szakolva.
Tehát most, hogy ezt te döntöttél így, de hogy milyen érdekes, hogy aztán később van egy ilyen miből maradtam ki, vagy bepótolhatnám-e érzés. Egyébként nyilván lehet ezt pótolni felnőtt korban, bár gondolom, hogy most meg már, hogy a munkád, most meg még inkább kell foglalkoznod a zenével.
Sok, meg a zenén kívüli teendőkkel, tehát azt tudom mondani, napi 8 órát vagyok zongoraművész, és napi 8 órát vagyok minimum szervező feleségemmel együtt, akár a fesztiválunkat, akár az egyéb zsűrizéseimet, szóval elég sok társadalmi szerepvállalásom van, amit nagyon nagy szeretettel és odaadással csinálod, de hát ez mind idő. Visszatérve, igen, nagyon sok minden kimaradt, viszont háromszor vagy négyszer annyit adott a Jóisten nekem, mint a korombeli fiataloknak, hogyha illetetem magam utánad ezzel a jelzővel. Úgyhogy ez nem panasz, ez csak egy élethelyzet.
Ez egy észrevétel, meg hát tulajdonképp ugye én kérdeztem, hogy nálad mi volt, és aztán úgy is mondtam, hogy a kamaszkor lehet az, amikor nem akarsz kimaradni, vagy lehet, hogy nem maradsz ki, mert nem is tudod miből, de a te esetedben leginkább ez volt, hogy nem maradtál ki, mert a te döntésed az az volt, hogy tudtad, hogy merre tovább.
Ja, tehát felvettek a Zene Akadémiára 12 évesen, és rögtön egyetemi képzésben részesültem. Ez
12 évesen?
Hát előkészítőnek hívják, de hivatalos neve ez a különleges tehetségű gyermekek képzője.
Igen.
És hát engem ott az beszippantott. Tehát az, hogy a Zene Akadémiai légkörben, egyetemi rendszerben tanulhatok ragyogó tanáraktól a Zene Akadémia impozáns épületében, ahol Bartók és Kodály koptatta a falakat, meg a színpadot, azért az egy olyan erőt adott, hogy észre se vettem, mire lediplomáztam.
Igen, itt azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, hogy te ezt akkor fel tudtad mérni. De gondolom, hogy ebben elég sokat segített a családi háttér.
A család is, a tanárok is, tehát a zeneiskolai tanárom is, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legfontosabb az volt, hogy én tényleg akarom, mert hiába akarja a szülő, vagy hiába nem akarja a szülő, hogyha a gyerek nagyon érzi és nagyon akarja, ugye az energiát, a lelkületet és az óraszámot, azt nekünk kell beletenni, aki éppen játsza. És mindig is azt mondom a szülőknek is, amikor tanácsot kérnek tőlem, hogy hogyan kezdjük el a zeneoktatást a gyerekeknek, annak már örülök, hogy az igény kialakul, mert azt már tudjuk, hogy ugye a zene elsajátítása vagy művelése fiatalkorban mennyire fontos, akár sokkal fontosabb, mint a nyelvtanulás, mert ugyanazt a hangulatot idézzük fel magunkban, mint amikor bármi más, akár logikai vagy szociális érzékenységet tanulunk, csak közben egyszerűen kinyílik az elménk. Egyrészt kreatívabbak leszünk, másrészt ugye ki tudjuk magunkat jobban fejezni, és ez már bizonyított tény tudósok által, hogy akik gyerekek, akik zenélnek, azok jobban teljesítenek akár matematikában.
Abszolút bizonyított, sőt az éneklésre, tehát mindenre, ami a zenével kapcsolatos, és az ellenkezője is bizonyított, hogy ahol meg ez valamilyen módon kimarad, ott sokkal könnyebben áll elő, akár a depresszióra való hajlam, akár a közös szociális, antiszociális, azt akartam mondani,
igen.
Tehát hogy az
igen.
A fajta introvertáltság, igen. Kerestem ezt a szép magyar szót, tehát az a fajta elmagányosodásra, becsukódásra való hajlam, ami aztán nehézé teszi az életet. Szóval ez abszolút, azt hiszem, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy nagyon fontos. Közben meg azt is gondolom, hogy ösztönszerűen jön, tehát, hogy mindenki dúdol a kis babájának.
Aztán elveszítjük valahogy tínédzser korban.
Vagy még akár kicsik, de igen, ez az, amit, hogyha megad az ember, akkor nagyon sokat ad, és én azért szeretek nagyon zenészekkel beszélgetni, és szoktam ezt mondani, hogy hát, ha hallunk olyan mondatokat, amelyek inspirálnak minket ezekben az időkben, napokban, amiket élünk, mert hogy mindig, mindenki mond valami olyat, hogy egész egyszerűen a zene az valami olyan utitárs az életben, ahova mindig lehet fordulni, ami segít átmenni a nehézségeken, nagyon felpörgeti a boldog időszakokat, úgyhogy én mindig egy kicsit irigykedem, hogy nektek milyen barátotok van a zenével, illetve azzal, hogy tudjátok a zenét művelni.
Tulajdonképpen ez a legőszintébb kifejezése az emberi érzéseknek, azt hiszem. Egyrészt ugye nyelvek nélkül tudjuk kifejezni, tehát
nemzetközi szinten.
Nem kell külön megtanulnunk egy nyelvet olyan mélységben. Másrészt ugye nem kell kimondanunk konkrétan dolgokat ahhoz, hogy átadjuk a másiknak. Sokszor azért szégyenlős az ember, és nem mondanak ki olyan érzelmeket saját magából adódóan is, amelyeket zenével meg lehet valósítani. És a közönség pedig ezt érzi, ha nem is tudja lefordítani és dekódolni, de az a jó koncert, ahol a művész tulajdonképpen egy darabot a lelkéből ott hagy. És valóban, hogyha Trisztán és Izolda szerelmi halálát játsza a zongoristól, tényleg meg kell halni, tehát ezt át kell élni, és a közönség is azért jön el, és nem elég jól zongorázni. Sokkal többet kell ma már adni a színpadon.
Hát igen, ugye ilyenkor szokott bejönni, hogy stand-uposnak kell lenni, ilyenkor jön be az, hogy neked kell a bátorítónak lenni, aki az egésznek a hopmestere is akár, aki a hangulatot is átadja, tehát nem működik már az, hogy valaki felkonferálte, ülsz, mint egy zseni a zongoránál, és aztán leadod az utánozhatatlan elképesztő hangversenyt, és aztán kimész, hanem magadból is kell adni. Ez viszont nyilván személyiség kérdése, de lehet erre tréningelni magad, hogy a közönség felé odaadóbb legyél, hogy ott legyél a közösségi portálokon, nem tudom, hogy mi kell ehhez, de hogy ez a menedzser önmenedzselés menjen?
Kell tanulni, és figyelmet is kell ráfordítani. Én ugye tanítok a Zeneakadémián is, meg nagyon sok fiatallal foglalkozom, és van, akinek nem jön zsigerből, és annak nagyon meg kell tanulnia kommunikálni, és meg kell tanulnia tulajdonképpen kitűnni a sok közül. Tehát valljuk be, most már akkora rátája van a ragyogó zongoristáknak, hogy a közönség nem az alapján választ, hogy a legjobbat megpróbálja megtalálni, mert a legjobbakból is nagyon sok van világszerte. Úgyhogy valami personális élményt vár, hogy mit ad neki a művész, és ehhez valóban a kisugárzás, a gondolkodásmód, egy-két gondolat a művésztől, egy-két felkonferálás, vagy egy-két megnyilvánulás social médiában, rádióban, televízióban, médiában, ez hozzátesz ahhoz, hogy kialakuljon egy rokonszenv a művésszel.
Ó, képzeld el, azt hallottam egyszer talán a Péter Bencétől, hogy ő játszik tulajdonképpen, nem tudom, a hatalmas világslágereket zongorán, és hogy amikor az ő tehetségét így méltatták, akkor ő azt mondta, hogy igazából ő megkereste azt a részt a pajzson, amit még mondjuk más nem csinál. Tehát ő azt mondta, hogy nem az van, hogy ő valami elképesztően óriás zseni, hanem ő megkereste azt, hogy mi az, amiben ő egyedi tud lenni. És ez egy nagyon fontos stratégia, tehát ez egy gondolkodás a művészeten belül, hogy mit tudok én adni, amit máshogy adok, vagy másként adok, mint a körülöttem lévő többi szintén nagyszerű zenész.
Nem szabad beállni a sorba és mindenkinek ugyanazt csinálni. Az elmúlt 70-80, nem tudom, lassan talán 100 évben ugye olyan hangfelvételek készültek,
igen,
és olyan mennyiségű, hogy gyakorlatilag most már valahogy máshogy kell játszanunk ugyanazokat a darabokat, főleg nekünk klasszikus zenészeknek, de már lassan egy Michael Jackson dal is már történelme van, és már 30-40 éve vették fel lemezre, vagy még több is, hát még egy Bach, vagy egy Beethoven, vagy egy Chopin mű, képzeljük el, amit 200-300 éve játszanak. Tehát mindenképpen meg kell találni a saját utunkat, a saját hangunkat, a saját elképzelésünket. Akkor is, ha új zenét játszunk, akkor is, ha régi zenét játszunk, és az a jó előadó, aki bele tudja tenni a saját egyéniségét. Hát különben elég lenne egy felvételt csinálni, és az a szent, az a végleges, és utána azt csak sokszorosítani kell, mint egy könyv mondjuk, ugye, és akkor mindenki azt elolvassa, és nincs új. Na de a zseniális zeneművekben pont az a jó, mindenki ugyanazt látja, ugyanaz a kotta, és mégis mindenki másképp adja elő. Ugye, mint egy vers, egy Petőfi verset, és mindenki megtanulta annak idején, na de hát hányféleképpen lehet azt előadni?
De akkor te egyébként azt mondod, vallod, hogy sokan vagytok ti nagyszerű művészek itt Magyarországon?
Magyarország nagyon-nagyon gazdag tulajdonképpen ilyen erőforrásban. Liszt Ferenc óta, aki ugye megalapította a Zeneakadémiát, az egy nagyon fontos része volt a fejlődésnek. Azóta ontjuk magunkból a, hát nem is olyan számba, mint a többi nagy ország, de a népesség arányosan azt hiszem, hogy a zsenik száma azért ez nagyon magas. Zeneművészetben is, de egyéb művészetekben is, meg hát a tudományban is, most ezt nem is kell mondani a hallgatóknak, a két Nobel-díjasunkra csak gondolunk, de zenében is ugye kimagasló egyéniségek vannak. Van bennünk valami speciális, valami... Néha azt szoktam mondani, hogy ez, az is megért, csak én nem zenész, hogy a magyar ember valahogy a jéghátán is megél, és megtalálja mindig a legjobb megoldást. A legrövidebb alatt, a legrövidebb idő alatt a legjobb megoldást, és ez zenében nagyon fontos. És van egyéniségünk, van temperamentumunk, van gondolatunk, van önálló bátorságunk megvalósítani. Tehát nem beilleszkedni akarunk mi zeneművészek az általános klisékbe, hanem merünk tulajdonképpen teret adni a saját elképzeléseinknek. Ez a Liszt Ferenc ideológia, ez a nagy örökségünk, ezért jön innen ide a világ összes pontjáról tanulni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongora művésszel, aki a nap embere. Jövünk vissza, maradjatok ti is.
A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongora művész, és hát ott hagytuk abba, hogy beszélgettünk arról, hogy mennyire különleges is a zenei, beszéltünk arról, hogy a zenei nevelés az mennyire fontos, mennyire sokat ad ma már egy ember életéhez, és te mondtad, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon, akik nagyon jók, tehetségesek, sokat gyakorolnak, sok műfajban ott vannak. És az még egy fontos kérdés szerintem, hogy mennyi, akár nemzetközi szinten, akár hazai szinten, te mit látsz, milyen lehetősége van egy jó zenésznek most?
Ha valóban igazán tehetséges, és amennyiben van tehetsége a legmagasabb szintet elérni, akkor azért van lehetőség. Ezt most azért mondom ilyen furcsán, vagy furcsa oldalról megközelítve, mert többen vannak szerintem, mint amennyi lehetőség van, de valahogy a kiválasztódás tárgyát képezi az, hogy ki mennyire tudja tulajdonképpen ezt a szakmát magáénak tekinteni. És a lemondásokat elfogadni, a megváltozott világot elfogadni, ugye nem elég, hogy otthon gyakorol, és ott minden rendben van, valóban ma már akár az önmenedzselésről, hogyha beszélünk, akár a karrierépítésről, ha beszélünk, ugye egy művésznek ma már nem csak az a dolga, hogy felkészüljön zeneileg, hanem teljesen komplexen kell látni a világot, és bele kell helyezkedni a képbe, hogy ez tudjon működni. Úgyhogy lehetőség az van, és folyamatosan azon van szerintem a legtöbb jószándékú ember, aki ebben a szakmában dolgozik a szervezői oldalról és a támogatói oldalról is, hogy ne kallódjanak el a tehetségek.
Igen, tehát ez mindenképpen összetett ma már, de erről ugye beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy nem engedheti meg magának a művész, hogy csak magára koncentráljon. Ez egyébként nehéz dolog lehet. Na de, hogyha kitérünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon közelítő fellépésedre, az június 4-én lesz, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a Margit-szigeti nyitókoncert hagyományát, azt ugye Bán Teodóra igazgatónő indította el annak idején a kétszeres Kossuth díjas karmester, zongorista és zeneszerzővel Kocsi Zoltánnal. Ez volt a nyár nyitása, a szezon hivatalos indulása, egy nagyszabású esemény, ami a Nemzeti Összetartozás napján, tehát június 4-én van és lesz idén is. És most ennek leszel te a sztár vendége, Nyilvánvalóan ugye azért is említettük meg ezt, mert hogy ez Kocsis Zoltán emlékét is viszi tovább.
Hát igen, hiszen a Nemzeti Filharmonikusok ragyogó zenészeivel indult, és Kocsis Zoltán ezt a ragyogó zenekart vezényelte. Most a zenekar fog játszani, a Nemzeti Filharmonikus zenekar, Madaras Gergely karmester lesz az esnek a mestere, és én leszek a szólista. A műsor pedig hát a Nemzeti Összetartozás napjához társítva tulajdonképpen egy V4 műsor.
Igen, tehát... ez azért van, mert hogy a második fél évben, ugye 24 második fél évben, ami júniustól kezdődik, az Európai Uniós Tanács soros elnöki tisztjét Magyarország tölti be, és én úgy tudom, hogy ez egyfajta tisztelgés is.
Tisztelgés a kultúrák iránt, hiszen összetartozunk, és ez egy nagyon fontos része a művészetnek is, mert művészetben is összetartozunk. Ezért jó magam egy lengyel szerző, Frédéric Chopin művét fogom előadni, az Andrássy pianátor és Nagy Polonészt, valamint Lisztnek a talán legmagyarabb művét, a Magyar Fantáziát zenekarral, és a zenekar a karmester vezényletével pedig egy Smetana művet fog előadni, valamint egy Moses művet. Azt hiszem, hogy ez a kavalkád, majd amit hallott a közönség, ez a zenei kavalkád, ez egy óriási utazás lesz, és ismerős melódiák, ismerős népi motivumok fognak tulajdonképpen helyet kapni a zenében. Ugye azért jó a sokszínű kultúra, mert érezzük benne az egyéniséget. A magyaros zenében a verbunkot, a lengyel zenében a polonéz ritmusát, mindenképpen tánczene vagy népzene népi ihletésű, ami fel nem esedett a klasszikus zene magaslatába, és ezáltal tulajdonképpen komplex élményt élhetünk át. Tehát ez a népzene tulajdonképpen klasszikus zenei köntösben van, és ezáltal egy óriási élmény. Én nekem az egyik kedvenc versenyművem Liszt Magyar Fantáziája az összes versenymű között, mert igazán meg tudom élni a magyarságomat benne.
Hát meg, hogy azt is mondtuk, ugye, hogy a zene az egy ilyen nemzetközi nyelv, de amellett, hogy nemzetközi nyelv, tehát, hogy mindenki értheti, amellett nagyon gyorsan lehet barátkozni a zenével.
Ha jó.
Igen. Nyilván, de most csak a jó zenéről beszélünk.
Igen, ehhez az kell, hogy nagyon, közel álljon hozzánk.
Igen, meg hogy nagyon gyorsan tudnak a különböző népek a saját zenéikkel kapcsolódni.
Mert ez a legősibb megnyilvánulása az embernek, ugye? Ugorjunk vissza nagyon sokat az időben, az ősember is ugye elkezdett valamilyen szinten rigmusokat találni, akár harci, akár védekezési effekteket, vagy akár jelzések alapján. Tehát elkezdtek énekelni, dudorászni, ordítani magasabb hangon, és akkor kialakult tulajdonképpen az éneklés, kialakultak dallamok. Ezek aztán ugye nációként, földrajzilag egyénileg alakultak ki, és ebből lett tulajdonképpen a népzene, a népdal, és azért érezzük szerintem minden kontinensen, minden országnak a népzenéjét közel magunkhoz, mert tényleg van benne valami ősi energia, amitből érezzük, hogy ez valami sajátos, ez valami egyedi, ez teljesen távol áll a sajátunktól, és mégis közel engedjük magunkhoz. És az a jó előadó tulajdonképpen, aki ezt a közelengedést érzi, és hát nyilván mondjuk zenészeknél fontos azért a feltérképezése a zenének, tehát a ritmusoknak a kialakítása mindig máshol van a súlyozása, mint a nyelveknek is, hogyha valamelyik elől hangsúlyoz, valamelyik a végén hangsúlyoz, a zenében és a polonéz és a csárdás között azért óriási különbség van.
Milyenek az ilyen kis kirándulások, kalandozgatások, amikor valakihez betársulsz, te vagy a meghívott művész, te vagy a sztárvendég, amikor nem feltétlenül a saját dolgodat, a saját közegedben, a saját mindennapjaidba éled?
Nekem nagyon jó érzés. Én magányos farkas vagyok, hiszen a legtöbb koncertemet egyedül adom. Szóló koncert, vagy maximum egy-két emberrel lépek fel kamara produkciót, egy énekessel, egy csellistával, egy hegedű művésszel. Az, amikor egy 60 tagú zenekarral játszom, az ugye bennem is kialakít egy közösségi élményt, talán olyat, ami hiányzott a gyerekkoromból, ami kimaradt. És ráadásul ugye fantasztikus muzsikusokkal játszhatok majd együtt, a Nemzeti Filharmonikusok nemzetközileg is elismert rangos együttes, úgyhogy nagyon várom már ezt a koncertet, mert valóban a zenei teljesítményen túl egy emberi inspiráló közeg is körülvesz ilyenkor.
Számít a színpad? Mert ugye Margit szigetnél a maga különlegességét mindig szoktam hangsúlyozni, akár ha csak a környezetet nézzük. Tehát, hogy ott az a nyár este, ahogy lemegy a nap, és elkezdődik az este, és abban a kics vadregényes közegben, tehát önmagában ugye megteremtődik egy romantikus közeg.
Én imádom. Mindig zárt térben van a zongorista, otthon gyakorlunk zárt térben, és nagyon ritkán van szabadtéri koncert lehetőség, és ez amikor az ujjaim között átfúj a szél, és egyáltalán látom még a lemenő napot, vagy a csillagokat este már a esti koncerten felnézek, és érezni azt a jól eső meleget, az szerintem egy nagyon különleges élmény, és természetközeli, természetességre kell törekedni, emberként is, zenészként is, és el kell ismernünk, és meg kell ismernünk a természetet, és én nagyon szeretek tulajdonképpen ezért kint játszani, még akkor is, hogyha ez nyilván sok rizikót tart magában, akár csak gondoljunk arra, hogy egy eső, vagy gondoljunk arra, hogy én mondjuk fejből játszom, de a szimfonikus zenekarok mindig kottába játszanak, és mondjuk lefújhatja a szél a kottát, tehát sok minden történhet, de ez a varázsa az élő koncertnek, úgyhogy én magam nagyon-nagyon szeretem ezt a hangulatot.
Szóval június 4-én várható ez, a Margit szigeti szabadtéri színpadon lesz látható. Balázs János Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész, ahogy csatlakozik a világhírű nemzeti filharmonikus zenekarhoz, és ezzel tulajdonképpen a Margit szigeti nyitókoncertje lesz látható, és megindul ez a jó pár hónapos kultúr események sora, amit tartogat a Margit sziget. Még van egy pici időnk, és én szeretném, hogyha kitérnénk, ha nem bánod, az apaságodra, mert hogy van egy pici három éves gyermeked, és még itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy hát ez a legédesebb kor, amikor már ki tudja fejezni magát, már látszik az ő egyénisége, van, amit már önállóan tud, vannak ebben nagyon-nagyon vicces történetek. Na, de hogy nálatok a zenei nevelés az ugyanúgy, ahogy téged körülvett, őt is körülveszi? Te látsz valamit arról, hogy van erre érdeklődése, vagy csak egyszerűen él ebben?
Nagyon érdekes saját bőrünkön tapasztalni Kodály Zoltán gondolatait, hogy a zenére való nevelést a születés előtt 9 hónappal kell elkezdeni. Ez valóban így van, mert sosem erőltettük, vagy sosem célzottan irányítottuk a kislányunkat a feleségemmel a zenére, de imádja a zenét és mindenfajta zenét. Most mielőtt idejöttem az interjút adni, éppen a nappalimban zongoráztam magyar csárdásokat és magyar nótákat, de tegnap Miklós Erikával operákat énekelt például a próbám közepette, és hát imádja természetesen a szimfonikus zenét is, de leginkább ő most táncolni szeret, és azt szereti, hogyha én vagyok a korrepetítora és zongorázom, ő pedig táncol. Nagyon érdekes látni azt, hogy ez a közeg mennyire inspirálja, és mennyire boldoggá teszi tulajdonképpen a lelki világát. Azt hiszem, ennél jobban nem is lehet bebizonyítani, hogy ugye a boldog gyermek az nagyon sok minden aspektusból tevődik össze, de az, hogyha a zene körülveszi, és semmi elvárás nincsen, tehát nem akarom, hogy feltétlenül zongoraművész legyen, de azt azért jó érzés látni, hogy ő saját maga tulajdonképpen igényli a zenélést, és énekel, szépen énekel, mindig ugyanazon a hangon kezdi el a dalokat, ez már sejtett egyébként valamit, de hát majd meglátjuk. Lényeg, hogy teljes életet adjon neki a zene, és legyen neki mindig egy olyan, már ahogy mondtad, egy olyan kis titkos megnyilvánulás, amiben tudja, hogy ahhoz tud fordulni, ha öröme, ha bánata van.
És te, hogyha röviden kéne kifejezned, hogy változott az életed, mióta te édesapa vagy?
Hát sokkal szebb lett. Pedig eddig előtte se volt semmi olyan panaszra okot adó negatív dolog, de azt hiszem az életnek a szépségét az mindenképpen a gyerek jelentés. Nagyon jó érzés a feleségemmel együtt megélni azokat a pillanatokat, amelyeket a Jóisten tulajdonképpen elénk tár, hogy ott van egy csoda, ott van egy új lélek, egy tiszta lélek, és igyekszünk a lehető legszebbet és a legjobbat adni neki, hogy megmaradjon ugyanilyen szép tiszta lelkűnek, és hát reméljük, hogy ez az apaság és ez az anyaság feladat, ez tulajdonképpen egy nagyon hosszú folyamat lesz, mert már most rossz bele belegondolni abba, hogy mi lesz majd, hogyha már nem lesz ő otthon, és el akar menni majd külföldre tanulni. De ne
még
ne szaladjunk előre.
Még nyugodtan lassítsatok még, de egyébként igen, gyorsan eljön, de azért még ez a 3 éves kortól még azért van teendő, még lesz sok minden. De tényleg, értem.
Állunk elébe, és hát tényleg ez a legboldogabb periódusa az életünknek. Nagyon régóta vártuk ezt a babát, úgyhogy Szofika nagyon nagy öröm számunkra.
Hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon sok boldogságot nektek a családi élethez. A hallgatóknak pedig mondom, hogy akkor június 4-én lehet veled találkozni a Margit-szigeten, és ahhoz is nagyon szép időt, szép napot, és sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget, és várok én is szeretettel mindenkit a koncertre.
Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongoraművész volt a vendégem, most pedig zene és hírek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a Pontjókor. Maradjatok ti is.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.